Folytatni fogjuk a megkezdett sorozatot, csak a kérdés, hogy melyiket. Most három sorozat fut egyébként, János elkezdte a negyediket, de most a Dávid sátora témával készültem, és ennek egy újabb fejezetét nézzük meg, hogy mi is mozgatta Dávidot, milyen megértések voltak a szívében Istennel kapcsolatosan, és Istentől, és a mennyországgal, Krisztussal kapcsolatosan, ami arra indította aztán fel, hogy építsen egy fizikai hajlékot is Istennek, és hogy ott hogyan készült el az Isten tisztelet, és mi határozta meg a Dávid sátorában majd Dávid látása, Isten tövet látása, és Gád és Nátán próféta által megosztott kínakasztalások alapján mi határozta meg az Isten tiszteletet. A mai találkozáson a Melkisédek rendje szerinti papsággal fogunk egy kicsit foglalkozni. Emlékeztek talán rá, hogy a Biblia zsidókhoz írt leveléből a 6. fejezetben az alaptanításokat megnéztük egy alkalommal, és ott akkor azt mondtuk, hogy igen, a 7. fejezettől gyakorlatilag a kemény jelenben, a nehezebben érthető igazságok vannak kinyilatkoztatva, és a Dávid sátora kapcsán nem kerülhetjük el, hogy ne nézzük meg a zsidó közétlevél 7. 8. fejezetét, és nem kikerülve a 9 és 10-es fejezetet sem, ami ott ki van nyilatkoztatva a Melkisédek rendje szerint a papságról és az új szövetségi istentiszteletről. Nos, hát olvassuk el akkor a zsidókhoz írt levél 7. fejezetét most, amely alapigéje mai istentiszteletünknek. Természetesen ehhez még elég sok igét meg fogunk majd nézni. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet. Kérem, hogy a bibliáitokban lehetőség szerint kövessétek. Több minden meg fog maradni, ha ezt így teszitek. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet első versétől egészen a rész végéig fogom olvasni. Mert Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja volt, az, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először is ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége, nincs, mivel pedig hasonló az Isten fiához, pap marad mindörökké. De gondoljátok meg, milyen nagy ember az, akinek Ábrahám, ami ősatyánk, tizedet is adott a zsákmány legjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől jól lehet ők is Ábrahámtól származtak. De az, aki nem közülük származott, Ábrahámtól vett tizedet, és azt áldotta meg, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott, már mint Ábrahámban. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévite papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap jön el, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából származott, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mond Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló. Ha Melkisédekhez hasonlóan eljött egy másik pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint. mert róla szól a bizonságtétel. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. A korábbi parancsolatot Isten eltörli ugyan, mivel erőtlen és haszontalan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé, de ugyanakkor jobb reménységet támaszt, amely által közeledhetünk őhozzá. Ezen kívül Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá. Megesküdött az Úr, és nem bánja meg pap vagy töröké. Ezért Jézus jobb szövetségnek lett a kezesévé. És azok többen voltak papok, mivel a halál nem engedte, hogy megmaradjanak a szolgálatukban, az ő papsága viszont örökké való, mivel ő megmarad örökké. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, aztán a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Ámen. No, hát nem mondom, hogy könnyű ige szakasz ilyen délutáni órában, de benne van a Bibliában. És azt gondolom, hogy nem célszerű, azért, mert valami esetleg nem olyan egyértelmű és azonnal érthető, kikerülnünk. És igen, egy kis technikai probléma, elhoztam a másik részét. Hoztam egy térképet nektek csak azért, hogy akik nem feltétlenül emlékeztek minden állomására Ábrám életének, legalább nagyjából lássuk Ábrám életét, ugyanis hadd mondjam nektek, hogy a Dávidban való kijelentés és a zsidókhoz írt levélben olvasott szakaszban megjelenő eskü Ábrámnál hangzik el. És Dávid az Ábrahámnak tett ígéretek és az Ábrahámnak adott kinyilatkoztatás alapján értett meg mélyebb dolgokat Istenről. Így tudott Dávid túllátni a törvény kárpittyár függönyén. Így volt képes Dávid egy olyan hittel élni az Istennel való közösségében, amelyről azt mondjuk, hogy az Isten ismerete. Nem az Istenről való tudás, hanem az Isten megismerése. Beszélgettem valakivel, és erről váltottunk pár szót, hogy nagy különbség van a között, hogy azt mondjuk, hogy tudok dolgokat a Bibliából. Mert az Új Szövetség nem arról beszél, tudunk el dolgokat a Bibliából, hanem hogy ismerjük-e azt, aki a kijelentést adja. És a keresztény élet lényege az Isten megismerése. Az Isten megismerése pedig a vele való élet gyümölcse, következménye. Tehát akkor itt egy kis térkép, ugye tudjuk, hogy a Ábrahám, ugye eredeti nevén Ábrahám is egy olyan személy volt, aki majd később kap egy új nevet, és hordozza már nevében az Isten ígéretét, ugyanis Ábrahám atya, Ábrahám sok nép atya, jelentéssel bír, és milyen érdekes, hogy amikor Isten megerősít a szövetség igét esküvel, később majd megerősítve ezt, az Ábrahám nevet adja Ábrahámnak, és a nevében hordozza a bekövetkezendő ígéretet. Tehát amikor szólították a szolgái, Ábrahám, megellettek a birkák, és van öt új birka a nyájban, akkor mindig, amikor Ábrahámot hallott, akkor ez a név emlékeztette arra, hogy Isten mit ígért neki. A nevében hordozta az Isten ígéretét, és ilyen fontos ugye a lelki gyógyulásban az új név kérdése is, hogy Isten hogy nevez téged, hogy lát téged, mire teremtett téged. Nagy erőt jelent egyébként, hogyha ebből a szempontból vizsgálom az életet. És a saját életemet is, hogy az Isten szemszögéből nézem, nem pedig a kis magam szűk körű, néha nyomorúságos, ilyen összeeszkábált, viskó kis életéből, hanem ugye az Isten szemszögéből. Más lelkület származik belőle. Ábrahámot Háránban szólítja meg az Úr, az apjával, Táréval, elindulnak Kánán földjére, nem jutnak odáig, letelepednek, és akkor meghal az édesapja, akkor unoka öcsével, Lóttal és feleségével, Sárával elindulnak Kánán földjére. Tudjuk, hogy tesznek egy kitérőt Egyiptomba, egy hitevesztett állapotban. Annak sajnos megvan a következménye, az izmaeliták, ugye az arab törzsek származnak Izmaeltől, akik szintén atyuknak nevezik Ábrahámot, és körülmetélik fiaikat, csak ők 13 évesen, nem pedig 8 napos korukban, mert ugye zsidók Izsák körülmetéléséhez kötik a körülmetélést, a izmaeliták, az arabok pedig Izsák. Izmael, tehát zsidók Izsák, ő pedig Izmael körülmetéléséhez kötik az időpontot, tehát 13 éves volt, tehát a Izmael, amikor Isten a körülmetélés jelét, a szövetség jelét kéri, hogy helyezzék el minden zsidó emberem. Azt mondja Isten neki, tehát Ábrahámnak, az Úr ezt mondta Ábrahámnak, menj el földedől rokonságot közül, atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked, nagy népé teszlek, és megáldalak, nagyjá teszem nevedet, áldás leszel. Ábrahám ekkor 75 esztendős. Nem mondható már egészen fiatal embernek, tehát 75 esztendős korára elég sokat tudott gondolkodni azon, hogy ki is alkothatta ezt a tökéletes világot. Sokat szemlélhette valószínűleg a csillagokat, számogatta azok számát, és nem lehet megszámolni. Sokat elmékedhetett ezen, vagy nézte a sivatag homokját, hogy milyen sok és megszámolhatatlan, és felfedezte, hogy létezni kell teremtőnek. Egyáltalán létezik az Isten. És az Isten egy. És ebben az Isten keresésben szólítja meg az Isten, az egyik az élő Isten, és hívja el arra, hogy menjen egy olyan helyre, amiként tele van népekkel, hogy majd neki adja. És ugye hosszú ideig gyermektelen Ábrahám, de ezzel még foglalkozunk. De az ígéret örököse Ábrahám és Ábrahám leszármazottai annak az ígéretnek, amelyet Ábrahám kapott, és Ábrahámnak adott ígérete nem Izsák volt. Izsák csak az első lépés volt abban, mert az áldás leszel, az nem csak egy generációra vonatkozik, látjuk a későbbi kijelentésekben, hanem korokkorain keresztül, és egészen Krisztusra mutat előre az az áldás ígéret, és az ígéret, és az áldás, amely Istentől Ábrahám életén ott volt, és ezért vagyunk mi Ábrahám fiai. Mert ugyanannak az ígéretnek vagyunk az örökösei, amit ő kapott, és ebbe az ígéret láncba kapcsolódik be Dávid a maga megértésével. Amiből aztán a Dávid sátora, a Dávid istentisztelet, amely egy újszövetségi istentiszteleti forma volt több elemében is. Foglalkozom majd ezzel az igével is, a Mózes első könyvében találjuk azt az élethelyzetet, amikor hát Isten megáldotta Ábrahámot, megáldotta Lótot, szaporodtak az állataik, állattartók voltak, és hát összevesztek a két nyáj pásztorai, az Ábrahám, vagy Ábrahám juhainak pásztorai, unoköcsének Lótnak, juhainak pásztoraival összevesztek, és akkor Ábrahám azt mondja Lótnak, hogy menj, amerre te gondolod. És ő a dús legelőjű Jordán völgyét választja, ahol egyébként Sodoma és Gomorra is feküdt, amely egyébként a Holttengerben van, abban az időben vélhetően még a Holttenger nem létezett, erre utalás van a Szentírásban is, és ott feküdt el ez a két jelentős város, település, Sodoma és Gomorra. Ő ugye Sodomába költözik, mármint Lót, és ott azokon a dús legelőkön legelteti a nyáját, Ábrám pedig másik irányba indul, emlékeim szerint Hebron irányába. A következő ige szakasz abban a történetben olvasható, amikor az északi népek város fejedelmei összefognak, és kifosztják Sodomát és Gomorát, megverik, és elrabolják Lótot és mindenét, amilyen van. Ábrahámhoz megy a hír, hogy itt van ez a te unokaöcséd, és fogságba esett. Ábrahám 318 harcedzett legénye volt, a héber kifejezés, amely ott ezekre a férfiakra vonatkozik, azt jelenti, hogy harcedzett, tehát úgy felkészült, ilyen jó komandós legények voltak, tették a dolgokat, de egyébként kartforgató emberek voltak, fegyverforgató emberek voltak, harcvezetők voltak, és Ábrám kialakított egy nagyszerű szövetséges csapatot, például Mamréval, és ezek elmentek vele harcolni, egészen észak-damaszkusz irányában elmennek, nagyon messzire egyébként üldözik a seregeket, éjszaka meglepik őket, és mindent elvesznek tőlük, visszaérkeznek délre a csata helyszínéről, és a királyok völgyében, amely Jeruzsálem környékén feltételezhetően ott volt, találkoznak egy személlyel. Kimegy eléjük a Sálemnek a királya, amely tudjuk, hogy Jeruzsálem, a Salom, ugye a békesség, és a Sálem nagyon hasonló szavakról, héber szavakról van itt szó. Ezért szoktuk mondani, Jeruzsálem a békesség városa. Tehát meg is ide tudjuk, hogy Sálemnek volt a királya. Megint egy momentum, amiben megérthetjük, hogy Dávidnak miért volt fontos az a hely, hogy azt elfoglalja. Emlékeztek rá, említettem az elmúlt találkozáson, amikor ezzel témával foglalkoztunk, hogy az első dolga, amikor egész Izrael királya lett, az volt Dávidnak, hogy elfoglalja a Siont, Jeruzsálemet a jebusziaktól. És oda teszi át a királyságot, a Kánaán egyik jelentős városából, királyi városából, Hebronból Jeruzsálembe teszi. No hát itt látjuk, hogy itt van egy kulcs már megint, hogy mi az, amit értett Ábrahám életéből Dávid, hogy mi ez a hely. Ezen a helyen volt egy papság, egy egyisten hit, az élő Istent imádták. Jellemző volt a korban egyébként az, hogy a királyok a papi tisztet is hordták, viselték, egyébként ezt más népeknél is később is látjuk, hogy ez megtörténik. És ennek a városnak, Sálemnek, tehát a Jeruzsálem elődjének, vagy Jeruzsálemnek volt egy királya, aki pap is volt, úgy hívták Melkisédek. És ahogy megérkezik Ábrahám a seregével, meg a nagy nyájjal és mindennel, kimegy Melkisédek elé. Köszönti őt, bort és kenyeret visz neki. Egyes kommentárban azt írják, hogy ne gondoljunk arra, hogy az úrvacsora szimbólumai ezek. Én pedig azt mondom, nyugodtan gondoljunk rá. A zsidókhoz írt levél kijelentése alapján én azt gondolom, hogy nem járunk messze a valóságtól, ha felfedezzük, nyilván nem az úrvacsorát, de annak az előképét. Ebben a kenyérben és borban szerintem nem véletlen egybeesésről van szó. Egyértelmű, ugye az úrvacsora jegyei, a kenyér és a bor, innentől kezdve abszolút a Krisztus áldozatára mutató szimbólumok. Jézus mondja, hogy emlékezzetek meg az én halálomról, ugye? Emlékeztek, igaz? Hogy emlékezzetek meg az én halálomról, míg újra el nem jövök. És akkor hangzik el, vagy akkor történik a leírt igen szakaszban leírt esemény, azaz, az 1 Mózes 14-18-tól, Melkisédek Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje, már mint Ábrahám elé. Ő a felséges Isten papja volt. Mármint Melkisédek. Megáldotta Ábrahámot, és ezt mondta, áldott vagy, Abrám, a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. Tehát ugye nyilvánvaló és egyértelmű, hogy itt a teremtő mindenható egy igaz örök Istenről van szó. Tehát Melkisédek a teremtő egy igaz Istent imádta, és Kánaánban, amikor még tudjuk, hogy mi föltelmek halmozódnak ott föl, van egy város, ahol a teremtő egy igaz élő Istent imádják. És ennek van egy kultusza. Van Isten tisztelete az Ószövetségben. Sokat nem tudunk róla, annyit tudunk, amit a zsidókhoz írt levél és a Dávid zsoltárai megnyitnak előttünk. Ezekből az igazságokból. Megáldott őt, és ezt mondta, áldott vagy Ábrahám felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből, és akkor ennek a tizedadásnak a különlegessége van kifejtve elég részletesen a zsidók közéletlevél 7. fejezetében, mert azt mondja, hogy Ábrahámtól számoziknak a leviták, a papság, akik tizedet szedtek a néptől, de ő nekik nem, tehát ők voltak, akik a szolgában álltak, ugye ebből tartották fenn a kultusz, az Isten tiszteletet a tizedadásból, de ők azt mondja, hogy itt Ábrahámban valaki nagyobbnak, náluknál nagyobbnak adtak tizedet. Tehát Melkisédek nagyobb volt, mint Ábrahám. Mert, olvastuk azt is a felolvasott szakaszban, hogy kétség kívül ki áldja meg a másikat, a nagyobb áldja meg a kisebbet. És itt nem Ábrahám, ami ősatyánk áldotta meg Melkisédeket, hanem Melkisédek áldja meg Ábrahámot, és Ábrahám nem szabadkozik. Tehát tudta Ábrahám, hogy a szellemi rend szerint neki arra az áldásra, ami Melkisédeken keresztül az Istentől jön, szüksége van. És ez a kapcsolat helyén való. Nagyon fontos lesz majd a következő epizód, hogy Ábrahám mennyire tisztán látta a szellemi rendet ebben a helyzetben, ugyanis Sodoma királya is megpróbálja megáldani Ábrahámot anyagi javakkal, és nem fogadja el tőle Ábrahám. Miért is nem? Nem kívánta elkötelezni magát Ábrahám, ugye korábbi nem, Abrám, egyetlen földi uralkodónak sem. Azt mondta Ábrahám, hogy ő nem imád, nem tisztel, nem hódol földi uralkodók előtt, mert neki van királya. Az ő királya az Úr, az egyik az élő Isten. És ne feledjétek el, amit mondtam nektek Dávidról, aki Jeruzsálembe viszi a fridládát, és ezzel helyreállítja az Isten királyságát. Ő maga pap lesz, királyként pap lesz, és egy döbbenetes dolog, hogy a papi szolgálatot elkezdi betölteni egy Júda törzséből származó fiatal ember, és visszaadja a királyságot Istennek, és azt mondja, hogy jöjjön a fridláda Jeruzsálembe, a királyi városba, mert itt van a helye. Mert Istenre van szüksége a népnek, hogy ő uralkodjon felettünk. Ábrahámban szintén megjelenik ez a fajta megértés, és itt ugye nem politikai helyezkedésről beszélünk, bár azt kell mondanom, hogy Ábrahámtól nagyon sokat tanulhatnak a vezetők is. Tehát hogyan keres és tart fent szövetségi kapcsolatokat, kölcsönös kapcsolatokat. Nagyon bölcs volt, ahogy ezt Ábrahám megélte. Említettem azt nektek, hogy miután átengedi Ábrahám Lótnak unoka öccsének a Jordán völgyét, a gazdag dús legelőkkel tarkított területet, Isten mond neki egy ígéretet az eseményeket követően, mikor ő visszautasítja ugye Sodoma királyának a ajándékát, és elfogadja Melkisédektől, a Sálem királyától az áldást. Azt mondja Isten neki, amikor elengedi Lótot, a 1 Mózes 15:1-ben. Ezek után, az események után így szól az Úr Abrámhoz látomásban. Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. Ha Szentírásban megnézzük a pajzs kifejezést, akkor nagyon hamar megtaláljuk, hogy a pajzs azt jelenti, hogy Isten. Szinonim kifejezés Istennel. Több helyen megjelenik a Szentírásban egyébként Istenre vonatkoztatva pajzs, oltalom, védelem, biztonságban vagy az én oldalamon kifejezés. Például az 5 Mózes 33-29-ben, ahol ezt olvassuk, boldog lehetsz Izrael, van-e hozzád hasonló nép, amelyet védelmez az Úr, ő a te segítő pajzsod, és dicsőséges kardod. Hízlegnek majd ellenségeid, és te azok magaslatain léptetsz, de a 2 Sámuel 22-3, a Zsoltárok 7-11 és 84-10 is erről tesz tanúbizonyságot. Tehát amikor azt mondja Isten Ábrámnak, hogy Ábrám, láttam a te hitedet, és igen, én vagyok a te Istened. Én vagyok a te királyod. Ó, halleluja! Milyen nagy üzenet ez. Amikor Isten azt mondja neked, a Teremtő, a Mindenható egyik az Isten, bármivel nézel is szembe, hogy én vagyok a te Istened. Hozzám tartozol. Én vagyok a te pajzsod. Halleluja! Óriási üzenet. Nem több ez, mint a dúslegelők? Ábrám nem akar cirkuszolni Lóttal. Lót beköltözik, ugye, az urbanizáció akkor is divat volt már, beköltözik a városba, Ábrám marad gyakorlatilag a szabad ég alatt, és mondja Isten, na nézzék körül, ez mind a tiéd lesz. Mert én vagyok a te pajzsod, én vagyok a te királyod, én vagyok a te Istened. És ugyanez a megértés ott van Dávid szívében. És Dávidot ez mozgatta arra, hogy Isten legyen Izrael királya. És ne emberek bírják a királyi címet. És Dávidban ott van az alázat, annak ellenére, hogy 3 nagyon komoly bukása is van Dávidnak. Több gyengeséget is föl tudunk sorolni. Talán majd valamikor erről is érdemes beszélni, de kétségkívül Dávid szíve azért volt kedves Isten előtt, mert Dávid szerette az Urat, és megbánta a bűneit, és nem takargatta vétkeit, nem maradt benne a bűnben, ment az Istenhez, megalázkodott, megtért, és el is hagyta a bűnt. De kétségkívül 3 nagy hiba, ugye ott van a filiszteusokhoz való pártolás, fiatalként akkor üldözi már Saul, a második eset a népszámlálás esete, a harmadik eset pedig a Uriás felesége, Becsabé kérdése, és akkor ugye a testkívánság, a szemkívánság, az életevő kérkedés bűne, mindhárom sajnos megkísérti Dávidot, mint hogy megkísért téged és engem is. Mondta valaki, a mennyegzői vacsorán beszélgettünk, nem tudom ki, hogy kísértések között, hát mondom, azért vagy kísértések között, mert nem vagy az ördögé. Ha az övé lenni, nem kéne kísérteni. De mivel nem, mivel te az úré vagy, ezért kísért az ördög, hogy elcsalogasson az Isten pajzsa mögül. Isten oltalmából mindannyiunkat keres az ördög. Testkívánsága, szemkívánsága, az életevő kérkedés, mind anyjunkat keres, hogy elnyeljen, ezért vagyok nagyon hálás az Úrnak. Emlékeztek, Dávid esetében beszéltük a Fridláda tartalmáról, hogy van 10 parancsolat, a szentség, az életszentség, amelyek kapcsolatosan jelentős és erős bátorítást kaphattunk az elmúlt héten Bereszki Lajos testvér szolgálatából, hogy az eleven élő ige, a Szentlélek által hogyan működik, és hogyan segít bennünket életszentségre. És talán a mai korban ez a legerősebb evangelizációs eszköz a hiteles kereszténység. Nem becsülök le semmilyen egyéb megmozdulást, de azt gondolom, hogy minden nagy várakozás csalódást fog okozni, akkor, ha a keresztény emberek nem élnek hiteles, Krisztus követő, gyümölcstermő életet, amely aztán ugye tudjuk, hogy a legfontosabb gyümölcsöt, a megtérőket segíti a Krisztushoz. Igen. Amikor Isten elmondja Ábrámnak, hogy én vagyok a te pajzsod, meg minden jó lesz, akkor Ábrám nem ugrik ki a bőréből. És tudjátok, miért nem? Mert volt egy bánata. Nem volt gyereke. És ez a bánat olyan erős volt a lelkén, hogy nem jut el hozzá, amit Isten mond. Tehát a bánatán keresztül, amely elhomályosította a tekintetét, a lelkét, a szívét, hallja Istent. És hadd mondjam neked, kedvesem, hogy te is lehetsz így. És én is lehetek így. Hogy a problémák, a szükségek, a nehézségek homálya akadályozza az életünkben, hogy megszólítson bennünket az Isten. És elhomályosítja az Istennek a beszédét. Így van? És nézzétek meg Ábrámot, meg Istent. Szóval ez egy valami csodálatos történet ez számomra. Azt mondja az 1 Mózes 15-ben, a második verstől az írás, de Ábrám ezt mondta. De mondja Isten neki, hogy én vagyok a te pajzs, hogy jutalmad bőséges lesz. Volt neki birkája, volt neki tevéje, volt neki szolgája, mindene volt már. Tehát ő egy gazdag ember volt. És még jutalmat ígérnek az Isten, azt mondja, nem tesz boldoggá. Mert van egy bánatom. De Ábrám ezt mondta, ó Uram, mit adhatsz nekem? Hiszen gyermektelen vagyok. És házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem Eliézerrel volt baj, egy rendes fickó volt. De találunk ókori iratokat, amelyekben megtaláljuk azt a rendet, hogy valóban a gyermektelenül halt meg valaki, akkor bizony a leghűségesebb, hozzá legközelebb álló szolga örökölte a vagyonát. Tehát ilyen valóban van, és ugye ez megjelenik Ábrám, hogy ez a rend, ez várt rá. És hát ugye mondjuk, hogy már 75 éves volt, mikor elindult, és az évek telnek. Gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot? Mondta Ábrám. Ezért egy házamnál született szolga lesz az örökségem. Ám ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Nem mondja Isten neki, hogy hagyjad meg ezt a süketelést. Milyen hitetlen vagy. Azt mondja, oké, értem a problémádat. Hidd el, látom. Tudok róla, hogy mivel küzdesz. Meg fog oldódni. Ne engedd, hogy elhomásítsa az elmélet, a lelkedet, a problémák tengere, mert nem fogod látni, nem fogjuk látni az Istent, aki minden hatos hitetlenségbe szűkíti össze a szívünket. Az aggódás szóval, mint a fognával, ami a szívét az embernek, a lelkét, szellemi értelemben, és szorítja össze, szorítja ki belőle a vért, az életerőt. Isten szava azonban felszabadítja az ember lelkét, szellemét, és hittel, és szent lélekkel kívánja megtölteni az ige nyomán. És akkor azt mondja az írás, majd kivezette az Úr Ábrámot, és ezt mondta, tekints fel az égre, emlékszel, amikor ott fiatal srácként még nézegetted, és rájöttél arra, hogy én vagyok a te Istened. Megnézd körül. Számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, ennyi utódod lesz, mondta. Ábrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be Ábrámnak igazságul, pont úgy, mint neked, aki hiszel Jézus Krisztusban. Ezért vagy ugye Ábrámnak a leszármazottja. Mert ő is hit által nyerte el Isten kegyelmét, lett kedves Isten szín előtt, A kedvességet úgy értem, hogy nem, mintha Isten nem kedvelte volna, szerette volna. Csak hogy ez hozzá is eljutott, és el is hitte. Hogy Isten kedveli és szereti. Nagy különbség, nem? Isten szeret téged. Ó, de jó. Vagy azt mondja, Isten szeret engem? Egészen más ereje és íze van. Tehát Isten ígéretet tesz Abrámnak, és majd később esküvel is megerősíti, és ezért mondja a zsidókhoz írt levél azt, hogy az új papság, a Melchisédek rendje szerint való papság eskü alapján jön létre, míg a ároni papság, vagy a levita szertartás, az a törvény szerint jött létre, nem az Isten esküje alapján. Az eskü pedig magasabb rendű, mondja az írás, mint a törvény. Meg is előzi. És Dávid ezt megértette, mert ismerte Ábrám történetét, ismerte ezeket az igéket. Gondolkodott rajta, és a Szentlélek megadta neki, hogy megértse, hogy miről is van itt szó. Mint ahogy mondtam, Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult, miután eltemette apját Tárét, és az Úr megígérte neki, hogy nagy néppé teszi. Ezt ugye megerősíti Isten itt a felolvasott szakaszban, a királyok leverése és a Melchisédekkel való találkozás, Lót elbocsátása után, az 1 Mózes 15-ben, ezt olvastuk fel, majd amikor 90 éves lett Abrám, ha jól összerüljük, 15 éve eltelik az ígéret első elhangzása után, majd a megismétlése után is még évek telnek el, akkor Isten megint megkeresi Abrámot, és újra ígéretet tesz neki, de itt már az ígéretet esküvel erősíti meg. És megajándékozza, ugye, a körülmetélés szövetségével, a körülmetélés jelennek a szövetségnek, amelyet Isten kötött Abrámmal. Külön ezek a szövetség elemeket is érdemes végigolvasni, az állatok kettévágás és a többi, tehát amikor Isten megkeresi Ábrahámot, de 90 éves korában, tehát Isten szól hozzá, és majd 100 éves Ábrahám, amikor megszületik Izsák, 25 év telik el az ígéret elhangzása után, de beteljesedett. Neked egy élethosszig kell várni az ígéret beteljesedésére, de amikor meglátod az Urat, be fog teljesedni az örök élet ígérete. Amiben ma reménykedsz, az a valóság. És egy napon ez a reménység beteljesedik, hogy az Úrnál leszünk, és belépünk az örök életbe, Krisztussal való közösségbe, amely örökké tart, áldassék az Úr Szent neve, és ez a legcsodálatosabb ígéret, amelyet ember kaphat a Földön. Azért 100 éves volt Ábrahám, amikor megszületik Izsák, és még 75 évig élt. És Sára emlékeim szerint 90 esztendős volt, mikor megszülte ugye a gyermekét, Izsákot, és 127 esztendős korában költözött el az Úrhoz, pihent meg, várva az Úr Jézus Krisztust, levitte az evangéliumot a Seolba is. Én úgy értettem ezt meg, hogy elvitte aztán Ábrám kevelére a paradicsomba a hitben elhunyt ószövetségi szenteket. Ugye erről emlékeztek talán rá, hogy itt a feltámadás ünnepéhez kapcsolódóan szóltam részletesen. Isten tehát megismételte, immár esküvel megerősítve az ígéretét Ábrahámnak, és ez az eskü akkor hangzik el, amikor Josephus Flavius szerint a Zsidók története című könyvében található ez az adat, 25 éves volt Izsák, mások azt mondják, hogy tinédzser lehetett, igazán pontosan a Bibliában nem tudjuk megmondani, hogy hány éves volt Izsák. Még egyszer zsidomás iratokban 37 évesnek is mondják, hogy annyi volt, amikor az áldozat bemutatására sor került, de nagy jelentőség nincs, tehát mondjuk vegyük azt, hogy Josephus Flaviusnak igazán, hogy 25 éves volt, azt jelenti, hogy 25 évig várt rá, 25 évig vele volt, és Isten azt mondta neki, hogy áldozz fel. Nagyon szerették egymást. Biztos, hogy nagyszerű volt, de talán nem volt véletlen, hogy Isten egy ilyen kihívás elé állította Ábrahámot, mert már-már bávány imádás szaga volt a dolognak. Lehet így szeretni egy embert, lehet így szerelmesnek lenni, lehet így szeretni a gyereket, a munkát, amikor már közzé áll az Isten és közénk, sőt, megrontja aztán a bávány imádás a kapcsolatainkat is. Tegnapi mennyegzőn említettem, és bátorítottam a fiatal párt, Zolit és Györgyit, hogy senki semmi ne álljon közéjük, se a munka, se a pénz, és a harmadik személy, ne gondoljuk azt, hogy elválni csak azokon válnak el az emberek, mert megcsalják egymást. Nem csak egy harmadik emberi személy kerülhet be egy házasságba, hanem bizony más bálványok is vannak. A munka is lehet egy ilyen bálvány, ami már az ember lelkét, szívét imádatra készteti. És az imádat fejezet még várat ránk, mert ugye a Dávid Isten tisztelet egy nagyon fontos eleme az imádat. De erre majd valószínűleg következő találkozásom tudunk majd sort keríteni. Tehát már-már ott volt, hogy Ábrahám megcsúszik. Én így nincs leírva, de Isten nem tesz semmit értelmetlenül. Ha valami történik az életünkben, előbb-utóbb rájövünk, hogy volt annak oka. Tehát nem véletlenül történt, és sok több esetben Isten megérteti velünk. Nem mindent tudunk megérteni, ilyen illúzióink ne legyenek, de amire szükségünk vagy tanuljunk belőle, abban néha megértjük később, hogy Isten szólt hozzám. Idejében szólt hozzám. És valószínűleg valami ilyesmi lehet, a gyümölcsét tekintve mindenképpen ezt lehet látni. Ábrahám fölmegy a Mória hegyre, Mória földjére, ott volt egy halom, egy hegy, amit Isten mutatott meg neki, amely az Ornán szérűje, amely a templomhegy. Később. És majd erre visszatérünk, az igében megvannak a kijelentések erre vonatkozólag, oda a helyre viszi, ahol Dávid fölépíti, hogy megálmodja a templomot. Látjátok, mennyire összefonódik az Ábrahámnak tett ígéretekkel, és az Ábrahám és Isten kapcsolatából származó kinyilatkozatásokkal mindaz, amiben Dávid táplálkozik. Tehát nem valami új dolgot fedezett fel, hanem megértett valamit, amit Isten ősi terve volt. Az evangélium ősi üzenete, kezdettől fogva. A Krisztus üzenete. Azt olvassuk, itt a Caravaggio-nak a festményét látjátok, ugye Ábrahám a kést fogja, fiát az oltára téve, és az angyal mutatja neki, sajnos nem egészen látszik, itt egy kosnak a feje van. Ezen a ponton. És mutatja az angyal neki, hogy engedd el a fiadat, de nagyon jó az a kép. Ugyanis vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. De amikor Isten azt mondja neked, hogy megbocsátom a vétkeidet, akkor a keresztre mutat. És azt mondja, megbocsátok neked az ő véréért. Itt is ez fejeződik ki, hogy engedd el a fiadat, mert ott az áldozat. A helyettes áldozat, és akkor Ábrahám feláldozza ezt a kost, és kiváltja gyakorlatilag ezzel a vérrel a fiát. És ez is egy mély üzenet, egy evangélium üzenet, amit Ábrahám valószínűleg soha nem tanulhatott volna meg egyszerűbben. Az, ahogy Isten megismerni, nem lehet iskolapadban. Isten megismer az életben lehet. És az életben kell átéljünk olyan dolgokat, amely nélkül soha nem jutunk előrébb az Isten megismerésében. És ennek nem volt más módja. Ha lett volna más módja, higgyétek el, Isten biztos nem csinálta volna ezt Ábrahámba. Biztos. Ez volt az út, amin át kellett menni. És ezt hangzik el, az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem fiadat, a te egyetlenedet, ezért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az égcsillagai, vagy mint a homokszemek a tengerpartján. A te utódaid birtokolni, te utódod birtokolni fogja ellenségeid kapuját, és te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra, mert hittél nekem, bíztál bennem. Úgyhogy a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében korábban olvastuk, most emlékeztetlek titeket rá, hogy van két változtathatatlan tény. Egyrészt az Isten ígérete, a másrészt az Isten esküje. És hetedik részben erre az esküre hívja fel a figyelmünket a zsidókhoz írt levél írója, hogy a názareti Jézus eljövetele pontosan ennek az eskünek a következménye, hogy Isten megesküdött Ábrahámnak, és eljött Jézus Krisztus. És ahogy megígért neked valamit az Úr, és legfőképpen az elsődleges és legnagyobb ígéret, az üdvösséged, az eljön és meg lesz. Biztosan. Mert Ábrahám örököseinek is Isten ígérete és esküje révén biztos reménysége van, amely azt mondja, hogy behatolt a kárpit mögé. Az Isten jelenlétébe. A mi reménységünk az Istenhez kötődik. Isten ígéretéhez és esküjéhez kötődik. Istenhez magához kötődik. A zsidók közé 6.17-től olvasom. Ezért tehát az Isten, mivel nem még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet, így a két változhatatlan tény által, amelyben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekülünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Belekapaszkodjunk, vagy nagyon jó ez a... Igen. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Tudjátok, az Isten szent jelenlét a Filidádó volt elhelyezve az ószövetségi sátorban, majd a templomban. Ahová elsőként bement értünk Jézus, aki a Melkisédek rendje szerinti főpap lett örökké. A főpapi áldozat, amit ugye évről évre megjelenik a zsidóknál az engesztelés ünnepén, az egyszer és mindenkorra elvégeztetett. Jézus vére ott van az Isten szín előtt, és az Isten letekint a földre, és hallja a imádságodat a Jézus nevében, hallja a bűnbánatodat, hallja a kéréseidet, akkor azt mondja, Jézus vére, az enyém. Ott van rajta Jézus vére, ezen a drágán, az én hozzám tartozik, az én gyermekem vagy. Föltehetjük tehát a kérdést, amelyre most már elég egyszerű válaszolni, azt gondolom, egyre egyszerűbb válaszolni. Ki is akkor Melkisédek? Ki volt az a Melkisédek, aki megáldotta Ábrahámot, és Ábrahám elfogadta ezt, és Ábrahám tízezret adott neki mindenből. Melkisédek, azt mondja az írás, a Zsidókhoz írt levél 7. részében olvastuk, hogy Salem királya. És hogy mondtam, Salem az Jeruzsálemet jelenti, a Salemhoz kötődő kifejezés, a békevárosa, a Sion. És aztán azt mondja, az igazság királyának is neveztetik Melkisédek. Az igazság kapcsán pedig tudjuk, hogy ki az igazság. Jézus Krisztus. Jézus maga azt mondja a János evangélium 14. fejezetének 6. versében, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az ígéret egyedül és kizárólagosan Jézus Krisztusban ér célba. Rajta kívül nincs ígéret beteljesülése Istentől. Csak Krisztusban. Isten tehát ígéretet tett és megesküdött, hogy az új szövetségnek új főpapja lesz. És a papság is új lesz. Melkisédek rendje szerint való pap alapít egy új papságot, amelyről Péter azt mondja, hogy királyi papság. Melkisédek, tudjuk, király is volt, és pap is volt. Péter is azt mondja, hogy igen, a Krisztus uralma, az evangélium igazsága már ősidőtől fogva ki van nyilatkoztatva. Isten tehát a teremtés kezdete előtt már eltervezte, hogy megváltással szabadítja meg az embert a bűn, a halál és a sátán fogságából. Új papság, új istentisztelet, új szövetség. A régi elmúlt, és egy újat hoz helyébe. A Zsidókhoz írt levél 7:17-ben azt olvastuk, hogy bizony, a bizonyságtétel így szól, te pap vagy örökké, a Melkisédek rendje szerint. Honnan is idézi a Zsidókhoz írt levél írója ezt a kijelentést? Hát Dávid Zsoltárából, a 103. Zsoltárból. Nyilvánvaló tehát, hogy Dávid megértette, hogy van egy papság, amely nem az ószövetségi papságot jelenti. Van valami tökéletesebb annál. Azt mondja később a Zsidókhoz írt levél, hogy az ószövetségi törvény az nem árnyék, nem képe a mennyországnak, hanem csak árnyéka. Az ószövetségi törvényből, tehát azt mondja, nem tudod megismerni az Istent igazán, hogy milyen az Isten. Mert annak csak az vetület, árnyéka, hát ugye azért valljuk be őszintén, hogyha csak az árnyékát látod valakinek, arról nem valószínű, hogy felismered. Ezért mondja, nem a képe, tehát nem a tükörképe a törvény, hanem csak az árnyéka, tehát valamit sejtett, hogy van itt több is. És Dávid azt mondta, lehetetlen, hogy az Isten ilyen legyen, mint a törvény alapján lehet látni. Isten valamit mutatni akar nekünk, hogy arra van a lényeg. De menjünk tovább. És Dávid az ószövetségi időben, olvasva, gondolkodva, elmélkedve, ugye szájról szájra tanították a gyerekeknek, az ő apja is megtanította neki az írásokat, ő ismerte a Ábrahám történetét, és volt mint elmélkedni, gondolkodni, azért szegénynek volt is mikor ezt csinálni, mert ugye üldözték, és volt szüksége is arra, hogy Istenben erőt nyerjen és megerősítse a hitét, sőt, a kedves barátja Jonatán, aki sajnos az apja mellett maradt és meghalt, ugye ezzel nem lehet változtatni, de nem vagyok benne biztos, hogy Jonatának az apja mellett volt a helye abban az állapotában már, de ezt csak én mondom. És azt mondja, hogy elmegy Dávidhoz, és erősíti Dávidnak az Istenbe vetett bizalmát. Figyelj ide, Dávid, te király leszel. Mert Isten ne érte neked, én pedig második ember leszek melletted a királyságban. Nem, én nem akarok királyni, mert Isten neked adta azt. Tehát Isten erősíti Dávidot, és megérte azt, hogy jön egy új papság, egy új istentisztelet, egy új szövetség, amelynek papja, egy örök pap, amelynek királyság, egy örök királyság, amely birodalom, egy örök birodalom, amely soha nincs vége, amelynek királya, a királyok királya, az uraknak ura, a názareti Jézus Krisztus. Tehát Dávid Ábrahám példáján keresztül kapott egy kinyilatkoztatást, hogy Jézus Krisztusba vetett hit által nem a törvény alapján kerülhet legközelebb Istenhez. Dávid, mint proféta király, a királyi papságot, a Melkisédek rendje szerint a papságot fedezi fel, és ebbe a szolgálatba áll be. És így, ha ezeket látjuk, kizárólag ez alapján értjük meg Dávid viselkedését. Mert amit le van írva a Krónikák könyvében, meg a Sámuel könyvében, az ezek nélkül nem is nagyon érthető. Hogy Dávid miért viselkedik úgy, és miért nem hal meg azonnal? Dávid fölállít egy sátrat, beteszi a fridládát, amelynek színe lévent egyszer lehetett bemenni, és ő meg leül ott. Leül. Leülni mikor szoktunk? Ha hosszabb időt akarunk tölteni valakivel. De van megbeszélni valónk. Szokták mondani, hiszen Ferenc Józsefről mondják a császárról, hogy úgy audienciára úgy fogadott embereket, hogy állt. Nem ült le Azért, mert érzékelted magad, hogy pörögjön. Kedves lelkipásztorom, mikor úgy érezte, hogy minden megbeszéltünk, akkor fölállt. Nyitottam a kezét, azt imádkozunk, és áldjon meg az Úr. Akkor érzékelt az ember, hogy ennyi volt az idő. És innentől kezdve a szócséplés felesleges fecsegés lenne. Imádkozunk, megbeszéltünk, menjünk tovább. Csináljuk a dolgunkat. De Dávid leül Isten jelenlétében, tehát ez azt jelenti, hogy valami olyan dologról van szó, amiben ő odaül mellé, szóval, hogy melléül valaminek. Tehát, hogy több időt akar ott tölteni. Jól érzi magát ott. Jól érzi magát Isten jelenlétében. Az újszövetség ember jól érzi magát Isten jelenlétében. Az ószövetség ember meg, hát nem. Még nem érzi ennyire jól magát Isten jelenlétében. Majd még bővebben megtekintjük az Isten tiszteleti elemeket, formát, módot, de nem is igazán a elemek lényegesek, hanem tehát a megértés, ami mögötte van, amiből ez fakad, hogy hogyan építi fel az Isten tiszteletet akkor, és még mielőtt a templom megépül, már kész van egy Isten tisztelet. Egy újfajta, új szövetség Isten tiszteleti forma és mód. Említettem nektek, hogy a sátrat, tehát ugye elviszi, Dávid sátorába elhelyezik, ugye húznak egy sátrat a Fridára fölé, és Gibeonban marad a szent sátor, ott van az oltár, és ott mutatják be a naponkénti reggeli és esti áldozatot. Nem volt külön szentély, szentek szentje a Dávid sátorában, tehát egy kis sátor volt, aztán egyből lehetett Isten jelenlétébe lenni, ott bemenni. És ezt meg lehetett tenni. Úgy, hogy ismerték a törvényt, és mindenki tudta, hogy Gibeonba évente egyszer elmentek áldozni. És ott az volt az engesztelési nap, amikor legközelebb lehetett menni így Isten jelenlétében. És ahogy mondom, a 2 Sámuel 7:18-ban ekkor bement Dávid az Úr színe elé, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, Uram? Ó, Uram! És mi az én házam népe, hogy eljutattál engem idáig? Ez nem egy ilyen macsó királynak a beszéde, hanem valami olyan embernek a szíve, aki tudja, ki az ő pajzsa és ki a királya. Nem kell neki erősködni az Isten előtt, hanem egyszer lehet az, aki, és Ábrahám is ugyanilyen volt, ne felejtjétek el, amikor kijönti a szívét, hogy Uram, nekem nem kell semmi. Hát nincs gyerekem, nekem ne adjál semmit. Úgyis másé lesz. Gyereket adj nekem. Örököst adj nekem. És mondd el Istennek, amely igazán vágyik a szíved. Emlékeztes Istent, ha ígéretet kaptál. Ne elégedj meg kevesebben, ne elégedj meg karrierépítéssel, pénzzel, nyaralásokkal, sok mindennel. Ha te Istentől ígéretet kaptál valami sokkal különbre és jobbra. A másik sokkoló történet, a 1 Krónika 16-ban van leírva. Dávid beáll a papok közé, akik ott voltak, és elkezd áldozatot bemutatni. Na most ugye Saul egyszer ezt megcsinálta, és el is vesztette a királyságot. Dávid beáll, és félrejtés ne essék, az 1 Krónika 16:2-ben ezt olvassuk, miután Dávid befejezte az égő áldozat és a béke áldozat bemutatását, tehát a papok együtt ott tették, vették a dolgokat, megáldott a népet az Úr nevében. Mind a kettő papi tisztolt. Tehát, hogy az Ároni áldást tudjuk, hogy azt mondja, így, ezt mondjátok, hogy így áldjam meg az én népemet, az a főpapnak kellett elmondani az Ároni áldást. És az áldozatok bemutatása is papi szolgálat volt. Ezt meg így elkezd áldozni, és mikor bevegy Isten jelenlét, és nem mondják Isten, ennyi Dávid. Azért, mert Dávid nem a törvény, hanem az evangélium embere volt. Dávid megsejtett valamit az új szövetségből, amely neked már ki van nyilakoztatva, ugyanis Dávid még ez titok volt. Dávid úgy volt ilyen, hogy csak sejtette, hogy ott van valami több. Pál meg azt mondja, hogy de ki nyilatkoztatta Istenemet titkot? Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, a mi számunkra. Nekünk immár nem titok, hanem egy olyan kinyilatkoztatás, amelyet Isten feltárt előttünk az ő fiában, Jézus Krisztusban. Aztán Dávid dicsőítőket rendel a Dávid sátorába. Az 1 Krónika 16.37-ben olvasjuk. Ott hagyta azért Dávid az Úr szövetségládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál mindennapi rendszerint, és ugye ez egy áldozat bemutatása volt, amely hála, dicséret, az imádat áldozata volt, és ez mennyei. Ez a mennyország. A mennyországról tudjuk azt, hogy folyamatosan megy a dicséret, most is. És akkor ott leszünk, ott is menni fog. Azt mondja Dávid, Jeruzsálem, a kis mennyország. Egy olyan hely, ahol szeretném az emberek megízlelnék az eljövendő világot. Az Isten jelenlétét. És aztán mondja Cádoknak, hogy Cádok, figyelj ide, azért tartsuk meg a törvényt. Atyád fiaival menjetek, és maradjatok az Úr hajlékánál, Gibeonban, és ott mutassátok be az áldozatot, mert még várni kell egy kicsit. Még most lelkünknek erős és biztos alapja, amelyet Isten megígért, élő és erős reménység, hogy eljön a Mesiás. De még nem jött el. A Dávid sátor az Ószövetségben a reménység szimbóluma volt, az Új Szövetség gyülekezet pedig a reménység helye az örök életre nézve. Krisztusban. És ugye említettem nektek Ézsaiás 56.6-tól az igét már, de most fel is olvasom, 6.7-et, az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáramon, mert az én házam neve az imádság háza lesz minden nép számára. És tudjuk, hogy Ámosz proféta könyvéből, amit már korábban felolvastunk, és a apostolság 2. könyv 15. fejezetéből éppen Jakab, Jézus féltestvére szólal föl, és emlékeztet, hogy Dávid sátorában helyet kapnak a népek. Mindenki, aki Krisztushoz jön, annak helye van az Isten jelenlétében, hogy nyilvánvalóan ez is egy teljesen új szövetségi megértés és gondolat. Hát kívánom nektek és magamnak is, hogy ragadjuk meg ezt az élő reménységet. Markoljunk bele. Ne engedjük el. És adja meg az Úr az ő megújító kegyelmét, hogy ne homályosítsák el a lelkünket, szívünket, a problémák, nehézségek. Küzdjünk meg ezekkel, ha kell, tárjuk fel az Úr előtt a problémákat, szükségeket, mondjuk el neki, de engedjük, hogy megszólítson bennünket az Isten, és élő eleven erővel hason a szívünkre az ő drága igéje, a Szentlélek által, amely tovább segít bennünket az úton egészen a menny felé. Amen.